9 óra 46 perc van, ugye ki ne hallott volna róla, a forint a főbb devizákkal szemben a tegnapi napon ismételten történelmi mélypontokat ütött meg, vagy másik oldalról nézve csúcsokra emelkedett. Jelen pillanatban 1 euró 408 forintot és 10 fillért ér, egy amerikai dollár 398 forintba került, szóval nem tudott annyira ezektől a szintektől még eltávolodni a hazai fizetőeszköz, amely továbbra is nagyon gyenge szinteken áll. Itt van velünk a vonalban Miró József, az Erste befektetési ZRT stratégája. Szia, üdvözöllek!
Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat!
Hát a háború kitörése óta nagyon markáns forint gyengülést láthatunk, és ugye létezik a görög mitológiából kölcsönözve, mi is használjuk a sziszifoszi munka kifejezést, amikor ugye valaki nagyon komoly erőbefektetést tesz valamilyen vállalkozásba, de gyakorlatilag annak nincs eredménye. Kicsit ez jutott eszembe a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájáról, hogy hiába emelkedik a kamat folyamatosan, a forinttal így se tudnak mit kezdeni. Mondhatjuk, hogy teljesen hatástalan az MNB kamatpolitikája a hazai fizetőeszközre?
Hát azt gondolom, hogy azért nem teljesen, de ugye nem is nem a forint stabilitás a céljuk, az elsődleges céljuk, hanem az árstabilitás. Tehát ilyen szempontból azért ezt nem róhatjuk föl nekik. Ugyanakkor ugye látjuk, hogy az árstabilitásra is baj van, persze itt is megjelenik a külső tényezők, amik szintén megint csak nem az a Nemzeti Banknak róható föl, de hogy ettől függetlenül azért van igazság abban, amit mondasz, tehát ugye látszólag például ugye a legutóbbi kamat döntésen is nagyot léptek, de a valóság meg az volt, hogy nem léptek mégsem olyan nagyot, legalábbis, hogyha relatíve nézzük, mert hogy az eurózónában is komoly fejlemények voltak, tehát ugye az Európai Központi Bank elég egyértelműen átállt a galamb tónusról a héja tónusra, vagyis korábban ugye eléggé elzárkózott a kamatemelésektől, aztán mégiscsak megfordultak, és azt mondták, hogy jaj, most már kamatot kell emelni. Múlt héten ugye Szintrában, Portugáliában üléseztek az európai jegybankárok, és azért elég erőteljesen kiálltak a kamatemelések mellett, ugye az EKB is, ugye a Fedtől is volt vendég. Tehát nagyon nagyot fordult a világ, és ahhoz képest meg nem volt nagy a lépés. Tehát teljesen igazad van, hogy sziszifoszi ilyen értelemben a munka. Ugye az, és hát a helyzet az az, hogy különben ráadásul ugye csak egy része, a feladatnak csak egy része hárul a Nemzeti Bankra, a másik része pedig ugye a fiskális oldalra, tehát a kormányra hárul, hogy az egyensúlyt teremtsen. Mondok egy példát, ugye mostanra például a swap piacon ugye kialakult egy nagyon erőteljes, hát elég magas kamattal lehet határidőre ugye az euróforint piacon kötni, ami azt jelenti, és tehát hogyha egy éves távon nézzük, akkor gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy 11% a kamattartalom. Tehát nagyon kinyílt ez a kamattartalom, és általában, és mindeközben ugye a helyzet az az, hogy ha a forint kamatokat, hozamszinteket nézzük, akkor azt látjuk, hogy az egyéves hozamszint az valahol, most hirtelen nem is látom itt magam előtt, de hogy ennél lejjebb van. Tehát nyilván nem 11%, hanem valahol ennél lejjebb van. Ilyen 7% körül alakul. Tehát, hogy a belföldi kamatok hozamszintek elég alacsonyak, ami nyilván annak is betudható, hogy a forint likviditás az elég nagy a magyar piacon, és amúgy keresik a forint eszközöket, ugye, hogy amiben belerakják a pénzt a piaci szereplő. Tehát van egy elég nagy szétválás, és ez nyilván attraktívvá teszi a forint elleni spekulációt. Ez ellen különben ugye ezt kétféle, tehát ezt a kamattartalmat kétféleképpen lehet csökkenteni. Az egyik lehetőség, hogy az MNB kiszívja a piacról a forint likviditást, a másik lehetőség pedig az az, ugye, hogy az exportőrök ilyen kamattartalmak ellen, mint őrült, rohannak és vesznek forintot euró ellenébe a jövőbeli bejövő euró jövedelmeikre.
Melyik ugye a reálisabb, hogy bejöjjön?
Én azt gondolom, hogy rövid távon ugye látszik is, hogy ilyenkor, negyedév fordulókor a Nemzeti Bank szokott swap tendereket tartani, tehát megpróbálja, tehát próbál elég eurót bocsátani a piac, adni a piac számára forint ellenében, és akkor ezzel kiszívja az extra forint likviditást, meg csökkenti a keresletet, vagy kiszívja a piacról a keresletet mesterségesen, az euró keresletet. És voltak is ilyen tenderek, úgy, mert mi azt mondjuk, hogy szerintünk még kellenének ilyen, rövid, ezek ilyen különben egyhetes, néhány hetes tenderek, ahol elég magas kamat tartalommal ki kellene szívni ezt a forint likviditást a piacról, vagy pedig ugye a másik lehetőség, hogy emel egy nagy, történik egy nagy kamatemelés, és akkor helyre áll a rend, és akkor a belső hozamok is igazodni fognak a swap piaci hozamokhoz, illetve ugye az kellene, hogy az exportőrök belépnek a piacra, és úgy tűnik, hogy nem lépnek be. Ennek ugye két oka lehet. Az egyik ok az például az, hogy nem akarják leváltani az eurójukat forintra, mert nem hisznek abban, hogy nekik az jó. Uh-huh. A másik lehetőség pedig az, hogy amúgy leváltanák, de nincs mit. Ugye szoktuk azt mondani, hogy a kereskedelmi deficit, vagy a kereskedelmi többlet, és vagy a folyófizetési mérleg hiány vagy többlet, ugye ezen keresztül csapódik le. Tehát, hogyha erősek vagyunk, és sokat exportálunk, és jók vagyunk, akkor ugye megjelenik a piacon, ez a forint piacon, ez egy kereslet formájába, és helyreállítja a swap piac és a kötvénypiaci diszkrepanciát. Ugye ezt kellene, tehát látjuk, hogy többféle megoldás van, nem tudom, hogy melyik megoldás fog megvalósulni, most úgy tűnik, hogy az exportőr oldalról ez hiányzik, bár hozzáteszem, hogy valószínűleg egy átmeneti probléma lépett föl a piacon, amit mondom, például a jegybank tudna most rövid távon kezelni.
Ugye mondtad, hogy az egyik megoldás egy nagyobb kamatemelés is lehet, de a legutóbbi 185 bázispontos az nem volt elég nagy? Vagy az nem esik ebbe a kategóriába bele?
Az nagy volt, de az nem az effektív kamatrátának az emelése volt, hanem ugye az alapkamat emelése volt. Az effektív kamatráta az egyhetes betéti ráta.
Ugye most egy szinten van a kettő.
Igen, egy szinten emelkedett, és az egyhetes betéti rátában ugye 50 bázispontos kamatemelést láttunk csak. Tehát a lépésköz az nem változott valójában, az effektív lépésköz. Ugye az egy technikai dolog volt, hogy az alapkamatot, meg az egyhetes betéti rátát, tehát az egyhetes betéti kamatot egy szintre hozták, és ez üdvözlendő. De hogy ez csak egy technikai jellegű, a piacra ez olyan rettenetes nagy hatással nincsen összességében. És ugye már korábban próbálkozott egy jegybank azzal, hogy lassít majd a kamatemelésre, de egyrészt ezt az infláció sem engedte meg, és nem csak a magyar infláció, hanem a külföldi infláció sem, hiszen a versenytársak elég dinamikusan emelték a kamatokat, meg mint amint említettem, ugye a nagy jegybankok is inkább gyorsítottak, tehát a magyar jegybanknak is gyorsítania kellett, ugye volt korábban 30 bázispont, most 50 bázispont emelések voltak, de úgy tűnik, hogy mondom, még ez az egy lehetőség lenne, hogy egy nagyobb kamat emeléssel előre szaladni.
Most egyébként akkor így, hogy összezárta az olló az egyhetes betéti eszköz és az alapkamaté, most mi lesz a jövőben az effektív kamatszint, vagy mi számít majd annak? Például így újságíróként mit hivatkozhatunk majd irányadó rátának?
Hát ugye ez a 7,75%, tehát ugye az irányadó ráta az igazándiból ugye az effektív kamat, az egyhetes betéti ráta, ugye mert hogy az alapkamatban valójában nem lehet elhelyezni pénzt, illetve ugye az egynapos betétek, amik ugye segítséget nyújtanak a piacnak összességében. Ugye ott is változott a helyzet, ugye az aszimetria ez egy picit csökkent, ugye mert hogy eddig az aszimetria az teljes volt, hiszen a betéti ráta az teljesen oda tapadta tehát hogy ugye ott megfelelő szinten volt. Most viszont ugye 50 bázisponttal arrébb ment, tehát nem az egyhetes betéti rátán van, hanem annál egy 50 bázisponttal lejjebb van, tehát elkezdték a szimmetriának a helyreállítását.
Az első blokk végén, te hogy látod, ugye a Magyar Nemzeti Banknak, ahogy utaltál rá is, nincs konkrét árfolyam célja, de hát nyilvánvalóan itt az importált infláció kapcsán, ha csak ezt említjük, elég fajsúlyos összefüggés van a monetáris politika és a forint mozgása között. Ez már olyan súlyos importált inflációt okoz ez a mostani forint árfolyam, ami igazán zavarja az MNB-t?
Hát azt gondolom, hogy zavarhatja, igen, tehát hogy az importált infláció csak ugyan ugye megjelenik a gyengülő forinton keresztül. Nem ez a legfőbb folyamat, sajnos vagy nem sajnos, azt nem tudom, hogy nem minősítsük, hanem ugye például az energiaárak begyűrűzése és azoknak a átgyűrűzése az egyéb árakba, vagy az élelmiszerárak írtózatos nagy emelkedése, ami azért valljuk meg, hogy Magyarországon azért rekordérték körül van, tehát máshol, más gazdaságokban nem látunk ekkora élelmiszerár emelkedést, hanem az elsődleges probléma az energiaár emelkedés. Hát reméljük, hogy ez is itt majd konszolidálódni fog, de ugye pénteken lesz inflációs adatunk Magyarországon, és ugye ott...
Hát a kétszámjegy az borítékolható.
Igen, igen, különben a várakozás az 11,5% a korábbi 10,7%-kal szemben, de hát én nem lepődnék meg, hogy ennél jóval nagyobb lenne az infláció. Másrészt meg ugye csütörtökön szokott az egyhetes betéti kamaton változtatni a jegybank, és hát elég furcsa lenne, hogyha az inflációs adat előtt tenne egy nagy lépést, tehát azt gondolom, hogy itt akkor most egy tényező marad, esetleg a forint stabilitása érdekében, ami gazdaságpolitikailag is vállalható, hogy ugye megfelelő swap tendert kell, tehát egy olyan swap tender, ahol ténylegesen kiszívják a fölös likviditást, forint likviditást a piacról.
Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést a híreket követően. Miró Józseffel, az Erste befektetési ZRT stratégiájával maradjanak velünk.